Az utolsó történet, amit említettünk, a Talmudból arról szólt, hogy Reish Lakish egyszer fürdött, és a fürdés közben Rabba bar Chana oda ment hozzá neki segíteni, és Reish Lakish nagyon csúnyán leszólta, mondván, hogy miattatok pusztult el a második szentély, mert hogy nem jöttek föl a babilóniaiak, Rabba bar Chana babilóniai volt, nem jöttek föl Izraelbe Ezrával és Nehemiással, amikor Kóres ezt megengedte. És ha bizony megengedte Kóres, hogy följönnek, és ők nem jöttek föl, ha följöttek volna, akkor a szentély örökre, örökházként épült volna újra, nem pusztult volna el soha többé. Ez volt ugye a Reish Lakish mondása, és azzal fejeztük be, hogy amikor Rabbi Jochanánnak elmesélték ezt a történetet, akkor Rabbi Jochanán megcsóválta a fejét, és azt mondta, hogy nem, ez nincs így, nem azért pusztult el a második szentély, mert a babiloniai zsidók nem jöttek föl Izraelbe, hanem azért pusztult el, mert így is úgy is el kellett volna pusztulnia. És itt idézett egy mondatot, egy idézetet, amit majd most mindjárt át fogunk nézni. Közben látom, hogy még mielőtt belekezdünk, Gábornak van egy kérdése. Ha az első szentély falai fával voltak burkolva, akkor miért a fa tilalom a szentély kapcsán? De őszintén szóval, Gábor, nem tudom pontosan, hogy mire gondolsz, milyen fa tilalom van a szentély kapcsán. Ezt egyszerűen fejtsd ki. És amúgy itt a második szentélyről beszélünk. Tehát még egyszer, a második szentély hasonlította egy olyan cédrus fához, aminek a belsejét kiették a kukacok, és a külseje úgy nézett ki, mintha valódi ház lenne, de a belseje teljesen üres volt, és ezért rombolták le, ezért tudott elpusztulni, összeomlani a ház. De bárhogy is legyen, egy pillanat türelmet kérek, hozom a Mózes első könyvét, amit majd most értelmezni fogunk. Hogy el tudjuk helyezni kontextusba, hogy miről van szó, ugye Noé túléli az özönvizet, és Noé gyermekeiből, leszármazottaiból népesedik fel újra a föld. És egyrészt Mózes első könyvének 10. fejezete felsorolja a 10 nemzedéket, ami eltelik Noé és Ábrahám között. Így köti össze a két történetet. Másrészt pedig Noé egy fejezettel előbb, amikor Noé kijön a bárkából, akkor van egy nagyon egzotikus történet, hogy Noé szőlőt ültet, bort készít, berúg, és ott az unokája, Knán, az meggyalázza, megszentségteleníti, és Noé, amikor fölébred, és ezt rájön, akkor egy versikével, vagy egy szólammal átkozza és áldja saját leszármazottai. És itt egy pillanat. Tehát most ez, ha valaki meg akarja nézni az eredeti szöveget, akkor Mózes első könyve 9. fejezet végén tartunk. Tehát ugye csak még a család mispachológiát, a családtörténetet teljesen össze tudjuk rakni. Ugye a Tóra azt mondja, hogy Noénak 3 fia volt, Sém, Ham és Jefet. Hamnak volt a fia Knán, ugye a kánánita népek apja, és ez az unoka, Hamnak a fia Knán volt az, aki meggyalázta, megszétségtelenítette Noét, miközben Noé részegen mesztelenül fetrengett a sátorban. Ehhez képest viszont a két nagybácsi, Sém és Jefet, ők teljesen a várható, elvárható atyai tisztelet szerint jártak el, és megtisztelték az apjukat, és betakarták, és ezért ebben a szólamban, amit Noé kiéberedése után mondott, megáldja Sémet és Jefetet, és megátkozza Chámot és Knánt. És a következőt mondja. Jáft Baruch Hashem eléké sénve híknám eved lamoj. Átkozott legyen Knán, szolgája legyen testvérénél. Jáfteli himle jefet, vagy iskambe alé sém, vagy iknán le eved lamoj. Áldott legyen az örökkévaló sém istene, és Knánán az ő szolgájuk legyen. Terjessze ki Isten jefet határát, és lakozzék sém sátraiban, és Knánán az ő szolgájuk legyen. Tehát Knánán az folyamatosan visszatérően azt az átkot kapja, hogy majd szolga lesz belőle. Ugye, amikor a zsidók majd elfoglalják Kánaánt, akkor a Kánaánit, a népeket, Kánaán leszármazottait az igájukba hajtják. Jefet és Sém viszont áldást kapnak. Ugye Sém a felmenője Ábrahámnak, ezért nevezzük magunkat semitáknak, ezért antiszemita az, aki a zsidókat gyűlöli, mert semita nép vagyunk. Jefet pedig, hogy Jefet népe melyik, ezzel kapcsolatban viták vannak, ez lesz részben az, amit most a következőkben tanulni fogunk, de mindenképp Rabbi Jochanan úgy értelmezi, ő úgy véli, hogy Jefet az nem más, mint a perzsák. A perzsák felmenői Jefet. Mi az oka annak, hogy az a második szentély nem volt egy örök építmény, és el kellett, hogy pusztuljon, az, hogy ezt Jefet, a perzsák építették, bár ugyan a zsidók építették, de Kóres engedélye által, az ő hozzájárulásával, és ezért ez a ház nem tud örökké megmaradni, mert bár azt mondja Noé, hogy terjessze ki Isten Jefet határát, egy nagy birodalom lesz Jefet, de lakozzék Sém sátraiban, csak abban a sátorban, abban a szentélyben lakozik Isten, amelyiket Sém maga önállóan épített. Tehát akkor most itt tartunk a 9-es lap végén, azt mondja, ki asszalek a médrebi jöjjhanan, amellé láfhányú tájma, nincs igazra és lakistak, mondta rebi jöjjhanan, hogyha ezre idejében az összes zsidó akár fölmegy Izraelbe, Babilóniából, akkor sem in námi szulka klubba elvén ezra, hogy havesás hintabbi migdasejni, akkor se szállt volna alá az isteni dicsvény a második szentébe úgy, mint az elsőbe. Tehát itt nem is arról van szó, hogy örökké tart-e a házat sem, hanem inkább arról, hogy mennyire érződik az isteni dicsfény, az isteni jelenlét, az isteni kinyilatkozás a szentében. Az elsőben nagyon erősen érződött, ahogy erről tegnap beszéltünk, hogy volt profécia, volt csomó jele volt ennek. A másik szentében viszont ez elmúlt. Miért múlt el? Dichszív jáftel himle jefet, viiskambe alesein, hogy terjesszék ki Isten jefet határait, és lakozzék Sém sátraiban, áfal gavde jáftel himle jefet, annak ellenére, hogy Isten kiterjeszti jefet határait, tehát a perzsákat, akik jefet leszármazottai, nagy néppé, nagy birodalommá teszi, én a srinassaira elebe alesein, az isteni dicsfény viszont csak abban a sátorban lakozik, amely Sém sátra, tehát amelyet maguk a zsidók építettek. Azt kérdezi a Talmud, hogy rendben, de honnan tudjuk azt, hogy a perzsák azok Jefet leszármazottai? Upar szaim nalandami jefeszka asszu. Honnan tudjuk, hogy ők a perzsák leszármazottai? És akkor itt térünk át a 10-es fejezetre, hogyha előttetek van egy Mózes első könyv, akkor tudjátok nézni a szöveget. Itt felsorolja a 10-es fejezetben Noé leszármazottait, ez a Noé heti szakasz végén van, hogy átkössön Ábrahámhoz, eljusson 10 nemzedékkel később, ami Ábrahám, és a következőt mondja. Tehát Noé fiai Sém, Hám és Jefet, és az ő fiaik, Jefet fiai Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesek és Tiraz. Kik ezek? Ugye akkor azt mondja Gomer, Ze Geremámia. Gomer az nem más, mint a Geremámia. Geremámia azt gondolom, hogy a germánok, és érdekes, hogyha megnézitek, innen jön az, hogy a európai zsidókat askenáz zsidóknak nevezzük, mert a hármas mondatban azt mondja, hogy Gomer fiai askenáz, Rifát és Togarma. Ugye askenáz, és mindeközben azt is mondja itt, hogy Gomer ze Geremámia, hogy a Geremámia, ami ugye Germánia, a germánok, Tehát akkor Gomer az a germánok, Magog Zokandia, ki az a Magog, ugye a második fia Jefetnek, ez Kandia, Kandia az, az Kréta, Madály Kemasmoly, ugye Madály azok a médek, Javan Zumakedonia, Javan az Makedónia, ugye a görögök, Tubal Zu Unnaiki, Tubal az nem más, mint Unnaiki, nem teljesen világos, hogy ez hol van, de valahol Kis-Ázsiában, jelenlegi Törökország területén. Mesechzum Masia, Mesech az Misia, az is valahol Görögország területén van, vagy Törökország területén van, és Tirasz, ugye az utolsó, Pligiban Rabbi Simna, Rabbanan, Amrila Rabbi Simna, Rabbanan, Hadamazu Beit Traiki, Hadamazu Parasz. Ki az utolsó a felsorolásban? Tirasz. És itt eltérnek a vélemények. Az egyik vélemény szerint Tirasz, az Beit Traiki. Traiki az Turkia, az a törökök. A másik szerint pedig a Parasz, azok a perzsák. Tanrav Yosef, Tirasz, Parasz. És így tanított Rav Yosef is, hogy Tirasz az nem más, mint a perzsák. Tehát akkor mit látunk, hogy Jefet leszármazottai a perzsák. Oké. Ha már itt számba vettük Jefet leszármazottait, akkor számba vesszük egy pár mondattal később Kus leszármazottait is. Ugye Kus az Hámnak, a középső fiának volt, Noé középső fiának volt a fia. Ugye, ha megnéztek a hatos mondatot, akkor azt mondja, Hám fiai Kus, Mitzrájim, Put és Knán, Kus fia, Kus fiai, Szeba, Havila, Szapta és Ráma. Szapta, Ráma, Áve, Szaptaha. Érdekes, hogy a magyarban nem fordítja. Igen. Ráma és Szapteka. Igen. Szapta, Ráma és Szapteka. Kik ezek a népek? Tanirav Yosef. Miért nevezzük őket Szaptának és Szaptekának? Ez két olyan nép, amelyek egymáshoz közel laknak. Szakisztan Gevajsa, vagy Szakisztan Nimajsa. Ez két terület, a külső és a belső Szakiszta. Ben Hadele Hada Mea Parsi, amelyek között 100 pársza van. Egy pársza, jól emlékszem, ez körülbelül 10 kilométer talán. Tehát ennyi van közöttük. Vehe Keifa Alfe Parsa, és a kerülete az 1000 pársza. Most itt ugye nem derül ki pontosan, hogy egy pársza az nem 10 kilométer, hanem nagyjából 4 kilométer. Tehát van közöttük 400 kilométer, és hogy ez pontosan hol van, ez nem derül ki, ez is valahol a perzsa területen van. Oké. Okay. But here is már Mahtai Bavel. Ugye azt is mondja, tovább menjünk ebben a szövegben, hogy amikor Kusról van szó, tehát aki Hámnak a leszármazottja, hogy ki ő tulajdonképpen, birodalmának kezdete volt Babel, Erek, Akkad, Kalné, Sinár országában. Tehát ugye tudjuk azt, hogy a történelemben is először ugye a babiloniai birodalom volt, és utána foglalta el, vagy vették át a vezetést a perzsák. Most akkor itt ugye akkor arról van szó, hogy először Hámnak a leszármazottai volt a nagy birodalom, és utána Jefet átvette a hatalmat. Tehát Nimród maga az Babilónia királya volt. De híre is, már látta, hogy Babel, de Erech, ve Alkad, ve Kalnea, birodalomnál kezdete Babel, Erek, Akkad és Kalné. Kik ezek a népek? Babel Kemasma, ugye Babel az Babilónia, Erech zu Orichus, Erech az Arichus, nem világos, ez milyen nép, Akkád, az Akkádok, Zebaszkár, vagy Baskár, és ez valahol Észak-Babilóniában van. Kálné ze Nofer Nifni. Zun Nofer Nifni. Nipor. Nipor városa. Nem annyira ismerem ezt a területet, de biztos itt vannak közöttünk, akik fölismerik ezeket a helyszíneket. Mina Arece Hu Jaca Asur. A 11-es mondatban az mondja, ebből az országból ment Asurba, és építette Nimvét, és Rehobot írt, és Kelacht. Ninve Kemasmo, ugye a Ninve városa az közismert, de Hovata ír Zuperad de Mishan, az a Mishan Eufrátesze. Ez valahol délen van Babilóniában. Kelach Zuprat de Bursif. A Eufráteszi, tehát arra van szó, hogy gondolom, rosszul fordítottam az előbb, tehát, hogy a Mishan, ami az Eufrátesz partján van, és Bursif, ami az Eufrátesz partján van. Reszemben, Nivdeven, Bekelache, Irak, Döjla, és Reszent, Nivne és Kelach között ez a nagyváros. Reszenze Akteisfon. Ez Akteisfon városa. És ez állítólag ugyancsak egy ismert város, a nagy város, Enyedaim, Ninve, Irak, Döjleim, Reszent. Ugye a fordításban azt mondja, Reszent, Ninve és Kelach között, amely a nagy város. Ugye a nagy város itt a magyar fordításban úgy érthető, mint hogyha Reszenre vonatkozna, de nem, valójában Ninve és Kelach közül valamelyikre. Nem tudom melyikre, de amikor azt mondja Jónás könyvében, Ninve hajsza irak dajlalelekim, Málásra is azt mondja, hogy Ninve egy nagyon nagy város volt Istennek, 3 napi járás volt bejárni, hajaj, mert Ninve hiérek dajla. Akkor ezek szerint itt is, amikor azt mondja, hogy ez a nagy város, akkor Ninve és Kelach között Niniveire gondol, hogy az a nagy város. Köszönöm szépen, látom Kata itt a kommentekbe beírta a aktuális nevét ezeknek a városoknak. Ez nagyon hasznos, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor Katával le tudjátok focizni a kommentekben. Sama Himán Sejsaj ve Talmájel ide annak, ugye folytatja, és azt mondja a most ugrunk egy nagyot, amikor a kémeket elküldi Mózes Izraelbe, akkor visszajönnek, és ők elbeszélik, hogy vagy a Tóra elbeszél, hogy hova mindenhova mentek el, és azt mondja Mózes 4. könyve 13-as fejezet 22-es mondata, hogy Jovaját Hebron és Sama Himán Sejsaj ve Talmáj Rideának elérkeztek Hebronig, és ott volt Achimán Sejsaj Talmáj az óriások fiai. Kik ezek? Achimán mi Jumon Seba Achim, ez a legnagyobb a testvérek közül. Sejsaj, se mészim ez areckes hiszajsz. Sejsaj az az, aki a földet szakadékokkal telivé teszi, mert olyan nagy lábnyomai voltak, hogy minden lábnyom az egy hatalmas gödör, egy hatalmas szakadék lett. Talmáj, se mészim ez areckes klamin. Talmáj pedig, aki amikor ment, olyan volt, mintha felszántotta volna a földet. Ugye itt a nevek a héber nyelvben való megfelelőjével magyarázzuk a neveiket. Davar Ache, Achimán bono Anosz, Sejsaj bono Alus, Talmáj bono Talbus. Egy másik vélemény szerint Achimán az, aki építette Anatot, Sejsaj az, aki építette Alust, és Talmáj az, aki építette Talbust. Nem világos, hogy pontosan mi ez a 3 város, az hol van, de ez is valahol Eufrátesz környéken. Jelide anok sem a nikim hamubakai moszom. Milyen óriások voltak? Olyan óriások, hogy ha rájuk néztél, olyan volt, mintha megállították volna a napot. Hogy a fejük olyan magasan volt, hogy ha fölnéztél rájuk, akkor mintha a nap magasságában volt lett volna. Oké, eddig tartott a népeknek a beazonosítása, egy kis őseredet, egy kis bibliai, tórai, talmudi őseredet. Most arra fogunk rátérni, hogy a két nagy birodalom, ugye a perzsák és a rómaiak, hogyan fog alakulni a történelem, és ugye amikor a Talmud íródik, akkor ugye Róma egy bevehetetlen és végláthatatlan örök birodalomnak tűnik. És ennek kapcsán teszik a megjegyzéseiket a következőkben a rabbik. Amar Rebi Shua ben Lévi, Amar Rebi, a szida raim is a tipol bejárt prasz. Rebi Shua ben Lévi azt mondja, a jövőben Róma el fog esni a perzsák kezében. Különben ezt érdemes tudni, hogy a rabinikus hagyomány a mai világrendet azt továbbra is Rómának tekinti. Ugye a tekintettel arra, hogy Róma volt az, amelyik elpusztította és számüzetésbe küldte a zsidókat, és aztán a keresztény Európa Róma örököse, ezért a teljes elmúlt 2000 évet azt Rómának, és ilyen értelemben a mai nyelvhasználatban a nyugati világrendet Rómának, Róma birodalmának tekinti. Azt mondja, hogy Sőben Lévi, Róma el fog esni a perzsák által. Van egy kis aktuálpolitikai áthallása ennek. Iráni atomalkú, stb. Lachen simu átszasza sem aser jaac el edőm, machsevejsz vaser hasáv el jöjjsvét téman, im löjjsz hovum círi átszony, im löjjászim a lejem nevejem. Jeremiás a következőt mondta. Ezért hallgassátok meg az örökkévaló ígéretét, amelyet mondott Edomnak, ugye Edom az Róma, umachsevejsz vaser hasáv el jöjjsvét téman, hogy mindazt, amit gondolt téman, azaz Jemen lakosairól, im löjjsz hovum círi átszony, csak hát nem fogják elvonszolni őt a nyáj ifjai, im lojaszim além nevejem. A nyáj ifjai le fogják győzni Edomot, hiába gondolta ő, hogy legyőzheti Témánt, Jement, ugye Jemen is ugyanaz a család, mint a perzsák, de nem fogja legyőzni Jement, hanem a ifjak, perzsa ifjai fogják őt legyűrni. Ezt ígéri Jeremiás. De nem mindenki ért ezzel egyet. Mászkifra rába bár ula, máj másra, de hajtszer egyszerűen. Mit jelent ez, hogy a nyáj ifjai prászú? A perzsákat jelentené ez? Dich szíve ha áilás erre isza bálkor náim. Málchém modájú parasz. Ugye Dánielnek van, Dániel profitának van egy látomása a négy nagy birodalomról. És azt mondja, az a kos, amelyet láttál, melynek nagy szarvai vannak, ezek Méd és Perzsia királyai. Ugye Méd és Perzsia birodalma, amit a koshoz hasonlít. Akkor Ciriacoin, a nyáj ifjai, az Jeremiás proféciájában nyilvánvalóan a perzsákra vonatkozik. De éma javandik szíva cafirvá szaj melech javan. Mások szerint nem a perzsákra, hanem a görögökre. A görögökre, tehát itt Nagy Sándor birodalmára, mert Dániel azt is mondja, hogy Szafir a Szair melech javan, és az ifjúkos, nem tudom, hogy mondják magyarul, az, vagy kecske, az pedig a görög király. Szallakráv, tehát akkor nem világos, hogy ez a perzsákra vonatkozik, vagy a görögökre vonatkozik, de mindenképpen Róma azt gondolja, hogy mindenki felett áll, de ezeknek az ifjai, és most úgy értelmezzük, hogy a perzsák ifjai le fogják gyűrni Rómát. Ki szallikráv, ha mi a bársunkai, amra kaméda umira banon, egyszer, amikor a Haviva bársunkai Babilóniából Izraelbe érkezett, azt mondta, elmondta azt a kérdést, már azt a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen ez a görögökre vagy a perzsákra vonatkozik a rabbiknak, amelé Mandela Jada Pirusek Rai Maisif Tiuktile Rebi, erre azt mondták neki, az, aki még kérde, aki a Tóra egyszerű értelmezését sem tudja, az akar kérdéseket föltenni Rebiről. Majd Céreját Szajna azt kérdezed, hogy kik azok a nyáj ifjai, Zutradáhai, azok a fiatal testvérei, ugye amikor a felsorolásban Jefetnek, ugye a legfiatalabb testvér. Ugye felsorolja Jefet gyermekeit, és azt mondja, Gomer, Magog, Madája, Vántubál, Mesek, és Tirász. Tirász volt ugye a perzsák, voltak a perzsák. És ő van az utolsóként felsorolva, nyilván itt a születési sorrendben sorolja a fiúkat, és ő volt a legfiatalabb, tehát akkor a perzsák a legfiatalabbak, ezért biztos, hogy a nyáj ifjai az a perzsákra vonatkozik, mert ők a legfiatalabb testvér. Amarab bar Hanna, tehát akkor mindenképp mit látunk? Hogy a perzsák végül le fogják győzni Rómát. Amarab bar Hanna, Amarab Jöjjön, Ami Sumra, Ami Huda, Bar Abilai, a Szidaraim is Tipo Beat Parasz, de Rav bar Hanna ez egy logikai érvelést is hozzátett, biztos, hogy a perzsák le fogják győzni Rómát. Kálva Chaimer, Má, Migdas, Isönsebenau, Benei, Sémek, Hibu, Kázdim, Naflu, Kázdim, Beat Parsi. Szóval, ha az első szentély, amit a zsidók építették, Sém fiai építettek, az el lett pusztítva a Kázdim, tehát a babilóniaiak által, és végül a babilóniaiak elestek a perzsák által, akkor a második szentély, amit a perzsák építettek, hiszen Kóres engedményével, a perzsák engedélyével épült föl, akkor pláne, hogy ha ezt leveik, és a rómaiak ezt elpusztították, akkor pláne, hogy a rómaiak el fognak esni a perzsák által. Magyarul, hogyha van egy olyan szentély, amit a zsidók építettek, és azok, akik elpusztították azt a szentélyt, elestek a perzsák által, akkor egy olyan szentély, amelyet a perzsák építettek, akik azt elpusztították, pláne, hogy el tudnak esni a perzsák által. Tehát innen látjuk logikai úton is, egy kálva homer révén, hogy a perzsák le fogják győzni a rómaiakat. Érdekes különben, hogy itt, ha már kis aktuál politikáról beszélünk, akkor a perzsák a legpozitívabb színben vannak feltüntetve, ugye? Érthető is, hiszen ők azok, akiknek a révén végülis a zsidók föl tudják építeni a szentélyt. Amarav a szinda prása tipu abiádraimi, rám ezzel az egészen nem ért egyet, és ő azt mondja, hogy nem így van. Pont fordítva van. A perzsák fognak elésni Róma által. Amelé rávká hánav rávászile ráv, bnoi bijátsza szajri, azt kérdezte rávká hánav rávászitól, csak nem azt akarod mondani, hogy azok el fognak esni, akik építenek, azok által, akik rombolnak, hiszen a perzsák építették a szentélyt, és a rómaiak lerombolták. Hol van itt az igazság? Amelléu in, zérasz melechi. Azt neki, igen, ez egy királyi rendelet. Magyarul, Isten így rendelte el, nincs ebben logika, de így lesz. Ika dámre amelléu, iun námi haka szasztribék nista. Mások szerint pedig azt mondta, válaszol, hogy várjál csak, lehet, hogy ők nem rombolták le a szentét, de ők sem olyan nagyon pozitív figurák, hiszen zsinagógákat ők is rombolnak, ők is, bennük is van zsidó gyűlölet. Tányan, ami hachi, a szida prási tipla bi biádraimi, háde de szaszri béknista, végzi, ezt már akkor sem bíjle bennyom játszai szint. Tanultuk egy másik brájtában is, ahogy Dáv mondja, hogy Róma le fogja gyűrni Perzsiát, részben azért, mert a perzsák zsinagógákat rombolnak, részben pedig azért, mert az örökkévaló így rendelte, hogy az építők elessenek a rombolók által. De amarav Jehuda, amarav énben David ba, ácsa tipsait Málchusz raim, mert rossz, hogy halajlom kulai tisa hadasim, s nem már, lachen nyitnom ad észjé ledavi joldavi jeszer echav jesúvon a bné Iszrael. Fantasztikus profécia. Azt mondta Rav Jehuda Rav nevében, a messiás csak akkor fog eljönni, amikor Róma hatalma kiterjed az egész világra 9 hónapon keresztül. Ahogy írva Micha profétánál, ezért aztán odadom neked a szülésnél, amikor szül, és testvérei mind visszatérnek Izrael fiainak. Ugye a Micha a messiás eljövetelét a szüléshez hasonlítja, és a messiás eljövetele előtti időszakot a szülési fájdalmakhoz. Innen jön ez a metafora, hogy 9 hónapon át lesz Róma hatalma kiterjesztve. Ez az utolsó szülés előtti időszak, az 9 hónap, akár csak a fizikai, emberi kontextusban a szülés. Mi a lényege annak, hogy Róma kiterjeszti a hatalmát? Róma a leggonoszabb birodalom, és amikor ő kiterjeszti a hatalmát, és egy olyan világbirodalom lesz, hogy mindenütt ő uralkodik, akkor ez sok fájdalommal és veszéllyel jár majd a zsidók számára, mert, ahogy emlékeztek, tanultuk a Szachim traktátusban, hogy azt mondták a bölcsek, hogy tulajdonképpen Isten jót tett a zsidókkal, hogy szétszórta őket az egész világon, így soha nem egy birodalom alatt valói ők, és hogyha az egyik birodalom éppen zsidó ellenes, akkor a másikba van helyük menekülni, ha a másik olyan, akkor az egyikbe van helyük menekülni. Látjuk valóban a történelem során, ez mindig mozogtak az antiszemiták, és mozogtak a zsidók is. Viszont ha egy birodalom uralkodik az egész világon, teljes a globalizmus, hogy megint adjunk egy kis aktuál politikai éltennek, csak ez persze egy vicc volt, akkor mindenütt egy birodalom van, és egy birodalom alatt a zsidók ki vannak téve a veszélynek, hogyha rosszra fordul a dolog, akkor mindenki rosszra fordul, és nincs hova menekülni. És 9 hónapig lesz Róma birodalma a perzsák felett. Ez külön egy érdekes kérdés, hogy ugye Rómát hova soroljuk. Ugye részben Rómát Edomként szoktuk definiálni. Edom az Ézsónak a leszármazotta, tehát ő semita. A másik oldalra viszont Róma az tulajdonképpen Hamnak a leszármazottja. Ha jól értem, az előbb vagy Hamnak, vagy Jefetnek. Igen, inkább Jefetnek. Ugye Javán az a görögök. De minden esetre, ja igen, és volt a Germánia. Germánia, valahogy a germánok is, igen. Gomer az germán, azok a germánok. És hallottam ilyen értelmezést, hogy a németeknek, a náci németeknek a hatalma, ami 9 hónapig tartott, nem tudom, hogy 9 hónapig tartott, te már az, amikor úgy tűnt, hogy mindent bevesznek. Van mindenféle magyarázat, én vagyok híve ezeknek a ilyen teljesen önkényes értelmezéseknek. Ráadásul ugye ezeknek a proféciáknak és ígéreteknek nagyon gyakran csak metaforikus, vagy valamilyen virtuális és spirituális jelentése van. Ugye például a Kabbalában Róma és Perzsia az a két nagy birodalom, az a spirituális létezést és a materiális létezést szimbolizálja. A Midrás azt mondja, hogy Róma és Perzsia egy hatalmas fallal volt elválasztva, amíg föl nem, az egyik birodalomból nem lehetett átmenni a másikba, és ahhoz hasonlítja ezt a Kabbala, mintha ez egy metafora lenne a spirituális és a fizikai világra, hogy egészen a kinyilatkoztatásig, a tóraadásig nem volt átjárás a spirituális és a fizikai világ között, és a tóraadás az a békepaktum, amikor a vasfüggöny le van bontva, és a két világ között tud átjárás lenni. Ez szimbolizálja Róma és Perzsia is, hogy melyik fogja melyiket legyűrni, a fizikai, a spirituális, a fizikai. Ezek mind persze az én ugyancsak önkényes, de metaforikus magyarázataim, de mindenképp ne felejtsük el, hogy itt nem csak kizárólag szó szerinti értelmezése van ezeknek a szövegeknek. Oké, idáig tartottak ezek az izgalmas néperedet tanítások, és most visszatérünk a Parhedrin csarnokhoz. Ugye a Parhedrin csarnok volt az, ahol a főpap 7 napon át el volt különítve Jom Kippur előtt. Az a kérdés, hogy kell-e mezuza erre a csarnokra, eleve kell-e mezuza a szentély különböző termeire, Ugye abból indulunk ki, hogy nem kell, mert ezek nem lakhatási célból vannak. Ugye? Egy templomra, elvileg egy zsinagógára sem kell mezuza. Mi a helyzet ezzel a csarnokkal, ahol mégis évente 7 napot ott lakik a főpap? Talán a kaladiskesőjében mindes lai hajul, ami zuza chucminiskasz pár hedrin. Azt mondja a Talmud, a szentélynek egyik termében sem volt mezuza az ajtófélfán, kivéve a pár hedrin csarnokot, se a hajabab és zirelekain gadol, amelyenben ott lakott, volt egy lakása a főpapnak. Amelyem júdavá lai kámon iskasz, hogy mindes hajszal ami zirel, vagy lai hajul, ami zuza, ella, lén iskasz pár hedrin, zére hajsza. Azt mondta, ami Juda, ezzel nem értek egyet, nem azért kellett mezuza a pár hedrin csarnokra, mert ott laktak, hiszen voltak más csarnokok is, ahol laktak, de ezek nem állandó lakhatásra voltak, tehát nem kellene mezuza. A Parhedrin csarnokon valóban volt mezuza, kivételesen, de csak azért, mert ez egy rabbinikus rendelet volt. Nagyon jó a kérdése, Tamás, pontosan erről van szó. Ezt mondja Rabbi Huda. My time, de Rabbi Huda. Miért mondja ezt Rabbi Huda? Miért mondja Rabbi Huda azt, hogy önmagában az, hogy ott lakhatási célra voltak, még nem predesztinálna arra, hogy kelljen mezuza, és más csarnokok is voltak, ahol laktak, és nem volt ott mezuza. My time, Rebbe Huda, Amar Rabba, Keszavá, Rebbe Huda, Kolbá, és én azt, hogy Lé Mőisza, Hamó, Lé Mőisza, Samim, én a Bájsz, Rebbe Huda, ugyanis azon a véleményem volt, mondja Rabba, hogy csak olyan házra kell mezuza, ami nem hogy 30 nap, ahogy Tamás mondta, hanem egy teljes év lakhatására van, tehát mind a nyári, mind a téli hónapokra. Ami nem ilyen állandó építmény, vagy állandó lakás, arra nem kell mezuza, Rabbi Yehuda szerint, Rabba szerint ez Rabbi Yehuda véleménye. És itt is ugye ezek a csarnokok lehet, hogy átmenetileg laktak bennük, de ezek nem állandó lakhatással voltak. Észfél bájva, hakszívi, készész, bésze hajrefál, bésze kájc. Azt mondja a bájad, hát nem lehetséges, hogy ha valami nem 12 hónapos lakhatása van, akkor az már nem ház. Ámosz például azt mondja, és megverem majd a téli házat és a nyári házat. Vagyis háznak nevezi a télit is és a nyárit is. Amelé, bésze hajrefál, bésze kájc, ikri, bájsz, támlő, ikri. Erre azt mondta rába, igen. Látod, hogy nyári háznak és téli háznak nevezi, de nem háznak. Háznak csak azt nevezzük, amiben valóban 12 hónapon át laknak. Észreja báje, szukasz a hag. Szukasz a hag, be hag. Rabbi Yehuda mechaye, ve chachamim poitrim. Ve tanilala, Rabbi Yehuda mechaye, ve eiruv, ube mezuzo, ube maiser. Azt tanultuk a Mászrot traktátusban, hogy az ünnepi sátor, ami ugyancsak nem egy állandó lakhatási hely, egy átmeneti lakhatási hely, ezzel kapcsolatban azt mondta Rabbi Yehuda, hogy kötelesek vagyunk, a bölcsök azt mondták, hogy fel vagyunk mentve. Mire vagyunk kötelesek, és mi alól vagyunk felmentve? Rabbi Yehuda mechájev be eiruv, be mezuza, be maiser. Rabbi Yehuda, amikor azt mondta, hogy kötelesek vagyunk, akkor arra gondolt, hogy kötelesek vagyunk részt venni az éruvban, kötelesek vagyunk részt venni a mászerben és a mezuzában. Ugye a részt venni az éruvban azt jelenti, hogy ha ez egy udvaron van, akkor amikor éruv hacérojsz, udvarok közötti egyesülést, közösséget alkotunk Sábesz miatt, ahogy azt az éruvi traktátusban tanultuk, akkor abba a szükét is bele kell venni, mint egy önálló házat. Májszer, azt ugye akkor kell tizedet adni a termésből, amikor már behozom otthonra, amíg a mezőn van, addig nem kell. Ha a sátorba hozom be, az ünnepi sátorba, akkor is kell tizedet adni. És a mezuzával is, és mezuzát is kell rakni a szükére. Akkor látom, hogy Rabbi Yehuda szerint mégiscsak kell mezuzát rakni egy nem állandó lakhatási helyre. Akkor miért gondolnánk azt, hogy azért mondja, hogy a pár hedrin csarnokra csak rabinikusan kell kamrára csak rabinikusan kell mezuzát tenni, mert elvileg ez nem egy állandó lakhely. Itt van a szüke, ami ugyancsak nem egy állandó lakhely, és azt mondja, hogy kötelesem zuzéra. De hitém, amit rabanon. Szerintem, oké, de lehet, hogy ez is csak rabinikus előírás. A szükére nem kéne rakni, és a Judas azt mondja, hogy tegyünk valamilyen oknál fogva rabinikusan. Igen ám, de akkor az összes felsorolt dolog, tehát mind a éruv, mind a mezuza, mind a mászer, a tized, az rabinikus lenne. Mi is léma éruv, zuzai, kelemeim, amit rabanon. Az éruvra és a mezuzára lehet azt mondani, hogy ez egy rabinikus kötelesség. el a májszer, mi kalemé már mit rabbanon. De a tizedre nem tud azt mondani, hogy ez egy rabbinikus kebesség. Dilma a szóra frusi, mint a hívvel a patol, mint a patol a hiú. Miért? Mert egy valamilyen gyümölcs, amire nem kell tizedet hozni a rabbinik a tóra szerint, a rabbik nem mondhatják, nem kötelezhetnek, hogy hozzak tizedet, mert ha köteleznének erre, akkor előfordulhatna, hogy keveredne olyan gyümölcs, ami a tóra szerint köteles, és olyan gyümölcs, ami a tóra szerint nem köteles, és az egyikről a másikra tennék tizedet, tehát azt mondom, hogy innen leveszek, van itt 20 gyümölcsöm, kint van még 100, innen leveszek 11-et, hogy ezzel feloldjam ezt a gyümölcsöt is, meg a kintit is, csak hogy ez a gyümölcs, ami bent van, az nem lenne köteles a tóra szerint, a kinti köteles lenne, és akkor teljesen igazából félreértés van, nem teljesítettem a mászert, annak kellene, hogy azt hiszem, hogy teljesítettem, mert nem tudom, hogy az egyik az csak rabbinikusan köteles, a másik tórailag. Tehát nem magyarázhatod új Rabbi Huda véleményét, hogy itt csak egy rabbinikus kötelességről van szó, amikor ezt a három dolgot, a mászert, a éruvat és a mezuzát felsorolja az ünnepi sátor kapcsán. Amara bájem, sivud a kulámlói pligid, mi hájva, ki pligid, ma is a sannara, sarja ma is a sannara, banan szávlig a zinan, sajnálom, hogy a sannara, attól sivud, ami huda, szavárlóig a zinan. Azt mondja, bájem, nem erről van szó. Valójában azonokon a napokon, amikor ott lakik a főpap, azon a hét napon biztos, hogy köteles a mezuzára. A kérdés az, hogy a maradék napokon, az év többi napján kötelese. Rabbi Huda, a bölcsök szerint igen, Rabbi Huda szerint nem. De mégis valamilyen oknál fogva rátették a mezuzét, hogy miért, azt majd mi nem látni fogjuk. Amelére, ve ha szukasz a hák be haktani, azt mondja, Rava, nem lehet ez az értelmezés, mert a sátorról, amikor tanulunk, az az ünnep alatt van, akkor nem kéne, hogy vita legyen. Ugye akkor van, amikor ott lakik a sátorban. Az előbb azt mondtad, hogy amikor ott lakik az átmeneti lakhelyen, akkor nincs kérdés, hogy kell mezuza. És itt mégis vitatkoznak az ünnepi sátor kapcsán a bölcsek, és Rabbi Huda, hogy kell mezuza. El amen, rava, mi sajnálom, és a sanakul amen, hogy pligin, de ptura, ki pligin, mi siva, szukatájmú lehud, liskatájmú lehud. Azt mondja, hogy pont fordítva. Egész évben biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell mezuze az átmeneti lakhelyre. Legyen az csak ünnepi sátor, vagy legyen az ünnepi sátor, vagy a Parhedrin csarnok. Az a kérdés, amikor ott van, akkor kell-e? És vitatkoznak erről a rabbik, és Rabbi Huda, és mind a két témában, a sátorban is, és a Parhedrin csarnokban is megvan a maga magyarázata. Szuka tájme le hód, Rabbi Huda le tájme ide a már, szukasz dirá, kevába innen, me chájbe mezuza. Verabbanon le tájme ide a mri, szukasz dirá, árába innen, löj me chájbe mezuza. Ugye, mi a vita? Rabbi Huda azt mondja, hogy azért kell egész évben mezuza, mert szerinte az ünnepi sátor az egy állandó lakhely kell, hogy legyen. Olyan lakhely kell legyen, aminek a paraméteri egy állandó lakhelyhez hasonlítanak. Ha egy állandó lakhely, akkor kell rá mezuza. A bölcsek azt mondják, hogy a sátor az nem egy állandó lakhely, pont fordítva, az egy átmeneti lakhely kell, hogy legyen. És ezért nem kell rá mezuza. Ez különben a halaká is, hogy a ünnepi sátorra nem teszünk mezuza. Liske tájmul a hódra, banan szábri, dirabál, karhasma, dira. Juda szardira bálkarha, lajsmadira. Mi a helyzet a kamrával? A bölcsek azt mondják, hogy egy olyan lakhely, amely az akaratom ellenére van, tehát olyan, mintha egy börtön lenne, vagy egy nem tudom, az akaratom ellenére vagyok ott, kötelességből és nem jó érzésből, az is lakásnak nevezhető, és ezért kell rá, kötelesek vagyunk rá, ez üzét tenni. Juda azon az állásponton van, hogy nem, ahol az akaratom ellenére vagyok, ott elvileg nem kéne, hogy rátegyék mezuzét, csak a rabbik rendelték el, mint a banundet a kínlás, hogy lejömlük, hogy gadol, havus, beiszel, szurim, pont azért, hogy senki nem mondja azt, hogy a főpap egy börtönben van. Ne gondolják azt, hogy tényleg az akarata ellenére van ott a kamrában, és ezért rendelték el a mezuzét. De az összes többi helyen, ami a összes többi kamra, ahol akár átmenetileg aludtak, vagy laktak emberek a szentében, arra nem kell mezuza. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag. Nagy öröm és megtiszteltetés volt veletek tölteni ezt a kicsit kevesebb, mint egy órát. Remélem, hogy holnap reggel ugyanebben az időben, ugyanígy, ugyanezzel a lelkesedéssel találkozunk. Addig is legyen egy szép napsütéses napotok a viszontlátásra, viszonthallásra.